Szebességi történet. Krúdi Gyula novelláinak rádióváltozata. Első rész. A szamárfejű szaniszló.
Füstös, mohos óratorony. Platánok az utca soron. Boltívek az út felett. Mosoly, derű, halk szívesség. Ez a kedves szép szepesség. Hogy az Isten áldja meg.
Üljünk fel a mesék paripájára. Gyite, fakó, és repüljünk visszafelé az időben. Elmúlnak sorban az esztendők, hip-hop, már 100 esztendő a hátunk mögött maradt. Csak egy iramodás, a második 100. Kék hegyek, zöld erdők, s mély völgyek felett vezett el útunk. Itt-ott régi templomtornyok körül ódon középkori házak. A szepességben járunk, és sorban elmaradoznak a régi városok, Lőcse, a magyar Nürnberg, majd Késmárk, a fenség Heidelbergje, az enyhén emelkedő hegyek alatt pedig Igló, a szepesi Wartburg. A háztetők, tornyok, ablakok és kapuzárak mását megtalálhatni a középkori német városokban.
Hát igen. Mondják, hogy a szepességet valóban jókedvében teremtette az Úristen. Alig, ha nem így vélte ezt Zsigmond királyunk is, aki, hogy velencei hadjáratához valami pénzecskét szerezzen, gondolt egyet, talán nem is csak egyet, és 1412. március havában Lublón tárgyalásba ereszkedett első Ulászló lengyel királlyal, eléhozván, hogy egy némely szepességi várost jó pénz fejében egy kis időre örömes zálogba tenne. Ulászló hajlott a tervre, s hogy a tanácskozásnak fényét, pompáját emeljék, mert a parádéra már Zsigmond is fogékony volt, a kölcsönös tájékoztató jellegű megbeszéléseket Kassán folytatták, de a szerződést végül csak jóval későbben, november 8-án Zágrábban ratifikálták. Eszerint a 13 szepességi és 3 szepes vármegyei városért Ulászló 3.700.000 széles prágai garast fizet. Abban az időben 16 garast adtak egy aranyforintért, amely 3,52 gram aranyat tartalmazott. Könnyen kiszámítható, és Zsigmond jól számolt, hogy ez éppen 814 kilónyi arany. A sötét középkor utolsó éveiben ennyi talán elegendő volt egy valamire való háborúskodáshoz. Az ügyletet amma feltételhez kötötték, hogy a városok mindaddig lengyel birtokban maradnak, míg a magyar király két havi felmondás után jól pengő arany vagy ezüstpénzben vissza nem fizeti a záloggal biztosított kölcsön teljes összegét. Nos, nem fizett. Vissza. A rövid elzálogosítás kereken 360 évig tartott, s Mária Terézia 1772-ben Lengyelország első felosztásakor anélkül kapta vissza a 16 várost, hogy akár egyetlen árva krajcárt is törlesztett volna. És most menjünk tovább.
200 esztendő előtt, amikor még a lengyel királyok parancsoltak a zálogba vetett városokban, Magyarországról legfeljebb annyit tudtak a jó szepességiek, hogy miféle királyok fejét viselik a tallérok. De még csak a legjobb idők akkor jártak a hegyes-völgyes kis tartományban, amikor az álmos szaniszló szundikált az aranyakon. A hűséges tallér vésző ugyanis a mindig alvó szaniszlót a pénzeken is félálomban ábrázolta. Az időben egy valóságos Lubomirszki herceg parancsolt a szepességben. Derék jóra való úr volt. Szerette a kupákat, az asszonyokat, a játékot, de mindenek felett egy nagyszerű tulajdonsága volt. A Lublon székelő herceg ezt a szót nem, még sohasem eresztette ki a száján. Lágy jószívű ember volt, aki a világért sem tudott volna haragot vagy kellemetlenséget szerezni. A börtönökben az ő idejében csupán az egerek laktak, és a jó úr számtalanszor a saját zsebéből küldte el a szepesiek köteles adóját Krakkóba, ha azok késlekedtek az adófizetéssel. Legelsőbben a papok vették észre a herceg gyöngeségét. Hamarosan akkora kolostort építettek vele Podolinban, amilyen kolostor még a középkorban sem volt. A tágas udvarokon, a megszámlálhatatlan szobákban örökösen vendégek tanyáztak, akik esztendő számra nem mozdultak el a vendégszerető papoktól. Itt múlatott a nyitrai püspök is 2 hónapig 200 főnyi kíséretével. A válófélben lévő Lubomirszka hercegnő pedig 50 cselédjével költözött a kolostorba, és már a 2. esztendeje fonta a pitypang gyűrűket a Poprád partján. A jó Lubomirszki herceggel ugyanis az történt, hogy az uradalmai, erdőségei és nyájai eltünedeztek. Amit el nem vitt a szepességiek adója, azt elvitték a podolini barátok és vendégeik. A herceg felesége egy nap azon vette magát észre, hogy az ura már az ékszereket is zálogba vetette a krakói zsidónál. Szörnyen megharagudott Pipogya férjére, és felpakolván cselédeit a podolini kolostorba vonult. A barátok szívesen engedelmeskedtek a szép asszony parancsának. Bezárták a kaput a kolostor gazdája előtt.
Tudod, atyám, odahaza Lublón már az egerek is elszögdöstek az éléskamrából. Vendég, véletlenségből sem vetődik annak a boldogtalan Lubomirszkinek a házába.
Hát, ami azt illeti, nálunk vidámabb az élet.
Igen, az egyik vendég jön, a másik megy.
Inkább csak jönnek. Esztendőszám végan vagyunk. Minden nap 200 embernek főznek a konyhán. A boros pincét se zárjuk.
Lublóról már az utolsó hordót is elgurította a krakkói zsidó. Csak a pókok laknak együtt szepesség grófjával. Még a cselédek is elszögdöstek tőle.
A hadnagya is netán?
Ó, Kozsnyecki, az a vénk az ember. Az kitart mellette. Főz, mos rá. Talán még takarít is, ha ugyan.
Az a bizonyos Kozsnyecki Kázmér őszfejű, pirosképű vén vitéz volt, mint egy utolsó címer hordozója a lengyel kapitányság hatalmának. Görbe kardját a korcsmában kikirántotta a csúfolkodó lublóiak ijesztésére, s ha elegendő bort ivott harciasan, felpödörte deres bajuszát.
Holnap indulok Krakkóba, és megjelentem Szaniszló őfelségének az itteni állapotokat, majd szétcsapköztetek a király.
Másnap aztán levest kellett főzni a gazdájának, és a krakkói út elmaradt. De még más oka is volt annak, hogy Kozsnyecki Kázmér húzódozott a krakkói utazástól. Szaniszló királynak ugyanis szokása volt írásban kérni a jelentéseket, hiszen ha élő szóval beszéltek hozzá, nyomban elaludt. Igaz, hogy az írás sem olvasta el soha, de a vén hadnagy mégis szégyelt, hogy nem tud írni. A Lublón átutazó vitézek, vándoremberek, akiket a fogadóban, a Kék Kázmérban, nagy titokban megkért a kérvény megírására, minden